Születésnapomra. Stockholmi ősz. Lehettem volna svéd, lehettem volna a svéd utcákon régi ismerős, hol svéd a szél, és svédül jő az ősz, s ha lányom lenne, csak svédül dalolna. S ha fiam lenne, svédül beszélgetnénk, rakosgatnánk színes svéd könyveket, megbámulnánk az idegeneket, s egy svédasszonnyal nagyokat nevetnénk. Itt lennék itthon, ahol nem vagyok. Esténként becsuknám az ablakot, svéd múltra gondolnék és svéd jövőre, vagy arra sem. Csak hallgatnám a két gyermek szöszmötölését, s hogy a svéd csend egyszer majd magába zár örökre. De ki élte túl? Halálom után néhány évig még nőtt a szakállam, és verset is írtam. Aztán abba hagytam. Nem tudom pontosan, mikor ért a halál. Talán 1989. december 21-én késő délután, fél órával a gyilkos sortűz előtt, amikor a tüntető tömegből kiválva elindultam hazafelé. Gondolom, észrevétlenül eltalálta nekem szánt golyó, amely fél órával később hagyta el ugyan a csövet, de visszafordulva az időben, utólért és leterített. Nem éltem hát túl én sem. Pontosabban, én ott éltem azóta is túl, túlfelől, a túlsó parton. Sekély az tüksz, nem olyan mély, mint a maros. Úszni sem kell, át lehet gázolni rajta. Amióta meghaltam, sokszor visszajártam. Verskönyveim is megjelentek, de hiába bokáig érő a nem létvize, ha elviselhetetlenül bűzlik az örökös fél homályban. És aki átmegy rajta, annak is szaga van, mint a hullának. Végül is a halál és a temetés között eltelhet 20-30-40 esztendő is. Hány ilyent láttunk mi is, barátaim? Kihantolások, újra temetések világa ez, vagyis egy igazi túlvilág. Túlélőknek túlvilág dukál. Hamarosan 19 esztendeje lesz, hogy elvitt engem is az ördög vagy az angyal, le a pokolba vagy fel a mennyországba, mert a túlvilág is viszonylagos, akárcsak az e-világ. Vagy az e-világ, ahogy a számítógép előtt haldoklók mondanák. Marosomból sztűx lett, városomból nehéz gombóc Erdély torkán. Kétszer annyi ház ugyanazon a helyen. Kétszer annyi fény, kétszer annyi beszéd, fele annyi remény, hogy-hogy. Nézem túlélő képeimet, bezzeg nekik megadatot látni, amit én nem láthatok. Nem volt fűtés, nem volt benzin, nem volt villany, nem volt hús, nem volt vaj, nem volt kávé, de voltak besúgók és volt remény. Most van fűtés, van benzin, van villany, van hús, van vaj, van kávé, vannak besúgók, de van-e remény? Ezt én kérdem, aki meghaltam. Elmentem világgá, túlvilággá, és golyó sunyít bennem valahol egy hegyes Kalasnyikov golyó. De kérdezni egy halottnak is szabad, főleg egy demokratikus rendszerben. Így hát megkérdem tőletek, kedves túlélő képek. Nem volt-e jobb, amikor rossz volt? Vagyis miért rossz most, amikor egyébként jó? Illetve lehet-e utolsó hazám nekem a nosztalgia nevű ország? És ha igen, mi is a felség jele? No? No. Csak 60. Itt ülök már a 60-ban, s mögöttem is csak 60 van. 60 tavasz és 60 nyár, semmi sem több a 60-nál. Csak 60 ősz és 60 tél, alig jöttél, s már elmentél. 60-szor nyílt és csukódott, ennyiszer tudtam a kódot. 60 remény és 60 bú, 60 ló, 60 sarkantyú. 60 újbor és 60 lomb, 60-szor voltam csak bolond. 60 tél, 60 ostroma, 60-szor voltam ostoba. 60-szor vagyis kevésszer, s abban bízom, hogy nem ér el ki mindig utánam lohol, ha meg nem botlom valahol. 60-szor bent járt, majd kiment, 60-szor sem lett happy end. 60 év csak mint 60 perc, tik-tak, tik-tak, s már félreversz. 60 perc van egy órában, élek egy kakukk torkában. Hatvanadik születésnapomra. A magnólia egyik éjjel újra kibudjantott még egy aprócska bimbót, alig látszik távolról, rózsaszín folt a dermett ágak sűrűjébe bújva, s nyilvánvaló, hogy nem futotta többre, pedig néhány napig még visszafojtott lélegzettel figyeltük, hát ha boldog lehetne ismét, és virágba szökne. De nem volt képes most már szerte nyitni a szirmait, s láttuk, hogy bekeríti lassan az éjszaka. Ereje sincsen. És lentről sem jöhet tovább segítség, hogy görcsbe rándult testét szétfeszítsék, s fentről is csak álmélkodik az Isten. Nem kevesebb, hanem több. Több idő fogmosásra, több idő borotválkozásra és öltözködésre. Több ránc, több ébrenlét, kevesebb alvás, több megállás, több visszafordulás, kevesebb rím, kevesebb kép, több kérdés, kevesebb felelet, több beletörődés. Puha sötétség, puha víz, puha szárnycsapások messze. Születésem után sok-sok évtizeddel visszajön a halál, mint a postagalamb. Összeg. Azt mondják, most már mindenképpen ideje lenne összegezni, hogy mit is tettem maradandót, mielőtt elnyel majd a semmi. Látszólag persze ellentmondás rejlik ebben a javaslatban, hogy lehetséges folytatódnom, amikor már abba maradtam. Felleltároztam mégis ezt-azt, s végül reménykedtem titokban, hogy lesz valami múlhatatlan, ha a mulandót mind kivontam. Tettem-vettem sok régi tücsköt, s a nőket is, kiket szerettem, egymás alá írtam sok versem, kétségbe esve összegeztem. Egyik tücsök a másikból lesz, és nem férnek meg egy marokban. Ahogy cirpelni kezd az egyik, a másik rögtön összeroppan. Illetve nyilván több tücsök van, most is körös körül a kertben, de csak Istennek sikerülhet látni őket abban az egyben. Mit adjak össze? Hogy ki voltam, s ki lettem végül? Lehetetlen. Mintha az előzőt szeretném valami újabb szerelemben. Számon tartja a jót az ördög, fent pedig megjegyzik a rosszat. És nem tudhatok megfelelni se jóságosnak, se gonosznak. Összegezni. Ennyi vagyok csak. S rémülten nézek a keresztre, hogy Jézust a fával Pilátus mégis-mégis összeszegezte. Születésnapomra. 64 éves lettem én, járok egy költő tetemén, homok s romok. Nem lep meg most már semmi sem, volt jó is, rossz is, azt hiszem, iker-siker. Duplája már is az idő, s akármi gizgaz, ha kinő, nem új, lehull. Túléltem réges rég magam, rájön az ördög, hogyha van, izen s viszen. 60 felett a szív kihagy, máig nem tudom, hogy ki vagy, dohog s dobog. És abban bízom még felel, ha szólítom, stán végre ellazul az Úr. S ha programom meghekkeli, jut nekem még egy hegeli kevés levés. De egyszer, mikor kézbe vesz, legyint egyet, nem érdekes. Selejt, s elejt. Kérés. Lassíts egy kicsit, Istenem. Ez már 66. Nem kilométer, nem mérföld, hanem esztendő. Szédülök minden kanyarban. Miért sietsz? Hiszen tudod, hány ingerem volt mindig az autóbuszban is. Anyámtól örököltem. Ahogy mondani szokás, valószínűleg nem lettem volna jó űrhajósnak. Beletörődtem közben sok mindenbe, de amikor nem én vezetek, ma is rosszul vagyok, ha túl gyorsan megyünk. Most pedig nem én vezetek. Azt sem tudom, merre tartunk. Legfeljebb sejtem. Lehet, hogy fent a mennyországban sem érezném jól magam. Mélység iszonyom lenne. Igaz, a pokoltól is félek. És attól is, hogy semmi sincs ott, ahol a menny vagy pokol lehetne. Egyre gyorsabban hajtasz, Uram. Egyre veszettebbül nyomod a gázt, ha szabad ilyet mondanom. Hova rohanunk? Legalább tudnám, hogy mi a cél. Vagyis egyáltalán van-e cél? Nyelik a napjaimat, heteimet, hónapjaimat a surrogó gumikerekek. Mind kevesebbet mutatsz a tájból, és ráadásul, mintha már jártunk volna errefelé. Vagy annyi történt csupán, hogy a fák fák, a kövek kövek, a folyók folyók, a felhők felhők, amikor már elég sokat láttunk belőlük. Menjünk lassabban, kérlek. Szálljunk ki, uzsonnázzunk az asztalkendővel leterített motorháztetőn, vagy a csomagtartón, ez igazán mindegy. Nézelődjünk még, keressünk valami újat, vagy mégsem. Csak haladjunk egészen lassan, hogy egy romos házról eszembe juthasson minden új ház, ahol eddig megfordultam. Egy-egy szél fújt a jegenyefáról minden jegenyefa, amelynek kérgén valaha végighúztam a kezemet. 66, nagyon sok. Mégis meg lehetne sokszorozni ezt is, ha az új pillanatokba begyömöszölhetném a régieket. Az új emlékekbe minden hasonlót, amire emlékszem. Sohasem szerettem kapkodni. Gondoljuk végig, Istenem. Te ezt nem tudhatod, de amikor két szerelmes már valamennyire ismeri egymást, és nem akarnak minél gyorsabban bizonyosságot szerezni, hogy célba fognak érni, vagyis amikor már képesek szeretkezés közben tervezni is, elkezdik lassítani ők is az utat. mindenféle kitérőket tesznek, látszólag azért, hogy felkutassák a másik test legrejtettebb zugát is. De nem. Már biztosak a megérkezésben, és éppen ezért az odavezető út is boldogsággal tölti el őket, bármennyire is közhelynek tűnik, amit mondok. Az így felfogott utazás segít megérteni a beteljesülést. A késleltetéstől több lesz, megrendítőbb, mélyebb a kielégülés. És a halál is, persze. Vagy mégsem oda igyekszünk? Te tudod, nem én. Álljunk meg időről időre. Hagyd, hogy nézzem a délutáni fényt a füvön, meg egy lassan kúszó csigát, ilyesmiket. 66-tal száguldunk, uram, és holnaptól talán már 67-tel, ha közben meg nem érkezünk. Hát nem nekem teremtetted, amit el akarsz venni tőlem. Fagyott kert. Az én életemben eddig pontosan 67-szer jött meg a tavasz. De ha az emberiség írásos emlékeit veszem figyelembe, akkor sem beszélhetünk 4 vagy 5 ezer esetnél többről, vagyis statisztikailag eléggé valószínű, hogy ezúttal is teljesen rendben lesz minden. Viszont ugyanezt gondolhatnánk például a tépőzárról is sok ezernyi használat után. Hiszen a teherbíróbbaknál a gyártók körülbelül 10 000 tépést szoktak szavatolni, nem többet. Tehát egy adott pillanatban még rendesen működik, aztán egyszerre csak nem lehet összecsukni. Vagy éppen ellenkezőleg nem lehet kinyitni. Mint ahogy egy idő után már sok ezer szeretkezés, beszélgetés vagy alvás van mögöttünk, és még ennél is több indulás vagy érkezés, mégsem állíthatná senki, hogy mindig így lesz. Bár egyelőre valószínűleg nem változik semmi, és a valószínűség meg a bizonyosság között annyi a különbség, mint az a hajszál vékony repedés, ahol az élet és a halál egymásba ér majd. Vagy mint egy párafolt a hideg tükrön. Természetesen az idén is megjön a tavasz. Nem most, hanem valamivel később. Még a tél közepén vagyunk. Csak látszat ez a hirtelen tavaszi felmelegedés. Visszafagy hamarosan. Illetve mégsem ugyanúgy, ha közben elolvadt és beszivárgott a föld repedésein a hó, tehát nem minden reprodukálható pontosan, hiába fagy meg ismét. Egyre többet gyanakszom, miközben már 60, 70, 80, 90%-os biztonsággal meg lehet mondani, hogy mi is történik holnap vagy holnap után. Sőt, egyszer talán 99%-ra is feltornásszuk magunkat, minél nagyobb a tapasztalatunk, és minél több elemét ismerjük annak a jelen valóságnak, amelyből a jövő épül. Ám az a 10%, aztán az az 1%, vagy esetleg még kevesebb, úgy is megmarad. Azt hiszem, úgy hívják ezt a hiányzó részt, hogy Isten. És fel kell készülnünk a pillanatra, amikor éjjel nem csukódik össze az ég a földdel, ernyetten lógnak a fák ágai, akárcsak a végképp elhasznált tépőzár fekete horgai, szorítjuk vissza Istent. Már egyre kisebb, de csak nevet rajtunk, és meghúzódik lent a visszafagyott kertben, mint egy alvó tücsök. Vakírás. Nem is a test, nem is a kéz, csak az ujjak gyűjtik magukba az időt. A középső és a mutató ujj közé fogott fehér papírlap most még alig remeg, de már minden új gyakorlatom reszkető új gyakorlat, mintha a legutolsó próbálkozás lenne, nem is az újjak, hanem az új begyek látnak visszafelé és előre. Van a világnak Braille írása. A madarak szárnya alatt a finom erezetből, abból a különös forróságból pontosan kiolvashatók a vonuló felhők. És hosszú-hosszú mondatokat, sóhajtást, nyöszörgést, jajgatást silabizálnak az ujjak egy meztelen testen, amikor a térképen végighúzom a kezemet. Meg-megakadnak az ujjaim a hegyek élén, aztán belecsúsznak valamelyik folyóba, érzem a hullámok jeges rémületét, de annál is jobban reszketek én. Ebben a korban már állítólag egyszerűbb verseket kellene írni. Metaforák vagy oximoronok nélkül látom, így verselnek 60 fölött a költők. Bizonytalanul megtapogatják a betűket kétszer-háromszor is a sötétben, mint a hexametereket a végképp halálra ítélt Radnóti egykor. Lehet, hogy csak a folyton remegő új begyet próbálják így érthetőbbé tenni egy-egy hirtelen mozdulattal, hogy ne legyen ideje elmozdulni a fának, kőnek, vasnak, vászonnak, papírnak, és ne kenődjék szét az új lenyomat, mert ebből is reprodukálni lehet majd a bőrt, a húst, a csontokat, vagyis mindent, ami nem tartozott hozzánk soha. De ott van ez a bonyolult mintázat a kilincseken, a bútorokon, a könyveken, talán néhány hanyagul elmosott kanálon, késen, villán, poháron is, nyomot hagy láthatatlanul a nedves, rugalmas szemére majkakon, amelyek csak lassan lépésről lépésre olvastatják magukat, és nem kell túl gyorsan végiglapozni sohasem, pedig a történet sodor magával. Mégis érdemes megjegyezni a részleteket, ez már a szerelem vakírása. A halál kuszaláb jegyzetei, ördögszekerek, fűcsomók a lapajon, valamiféle interaktív olvasás, amikor ott van közöttünk a végkifejlet, és mindkettőnknek csak együtt van értelmünk, mert tulajdonképpen a sorrend számít, mint a betűknél vagy szavaknál, a sorrendtől függ, hogy mit jelentenek. Mennyi mindenre emlékszik egy reszkető újbegy, pedig ugyanaz a rajzolata, mint 20-30-40 évvel ezelőtt is, ám épp úgy akár a régi hanglemezek redőiben felgyűltek miniatűr árkaiban az emlékek. Recseg is olykor, megbotlik itt-ott, járt már a pitypang szírmai közt. Legyeket, szúnyogokat morzsolt szét, nem félt a pókoktól sem, belenyúlt szarba, vérbe, genybe kotorászott mindenféle lefolyókban. Megfordult árnyékos bokrokban, felcsippentett tűt, cérnát, szeget, homokszemet vagy papírfecnit. Nincs Isten csak az ujjam hegyében. Nem kellene már verset írni 67 évesen, hiszen nem remeg még igazán a papírlap, de már reszket a mindenható, mintha fázna, mintha vízcsepp volna, mintha legördülne hamarosan. Átúszni a Szent Anna tavat. Rossz úszó voltam mindig. Át kellett úsznom a rég kihűlt krátert, a sötétzöld vízzel betömött mélységet. Valahol középtájon lehet a kürtő. Úgy képzelem, mint egy óriási, kissé meghajlított gramofon tölcsért. Vagy mint egy annál is régebbi fonográfot. Gyűjti magába nappal a hangot, és éjszakánként aztán visszajátsza. Hűvös, áttetsző láva folyik belőle, furcsa nyöszörgés, néha sírás a sötétben, vagy csak a fel nem robbant csend. 620 méter hosszú, 460 méter széles, hidegen fénylő ellipszis. Legalább egyszer át kell úszni a túlsó partra. Nem az életem múlik ezen, hanem a halálom. Mert hát valójában nem kötelező. Mi tagadás, a rövidebb átmérőt választottam. Mint mondtam, rossz úszó vagyok. Tudom, vissza lehetne fordulni még most is. De nem. Végül a hatalmas, ám minden bizonnyal csak képzelt kráternyílás fölött éppen középen kezd elfogyni az erőm. Körülbelül ott, ahonnan visszatérni pontosan annyi, mint úszni tovább. Fölöttem írdatlan ég, alattam egyre kevésbé rugalmas a víz, a parton zsivaj. Zöld a víz, zöld a fű, zöldek a fák. Mostantól fogva már nincs választásom. És ez a jó. Meglepően jó. Fáj mindenem. Egyszerű lett az élet. Eltűnt a kapkodás. Nehéz hátra néznem. Túl sok energiámba kerül. Látom a közeledő partot. A karcsapások nyomot hagynak a vízen. Mint puha viasz hengeren. Maradék. Kikanalazta Isten a gyermekkoromat. Alig hagyott valamit a tányér alján. Legfeljebb néhány foszladozó emléket, amint végigmegyünk anyámmal a főtéren, és mindig választás elé állít engem, hogy egyszerre csak egy dolgot kérjek tőle. A szó szoros értelmében elfogyott az élet nagyobbik része a keresztről, és mint a lassan kihűlő húscafatok egy septében abba hagyott lakoma után, úgy ernyed el a megváltó teste. Eszébe sem jut, hogy vegyétek és egyétek. Belőlem is jól laktak sokan. De ezzel mindannyian így vagyunk. Egyre kevesebb laktató gondolat, egyre több mócsing, csontszilánk, gyorsuló lélegzetvétel, ritkuló levegő, nézem a tükörben, mi maradt még. A bőr nem száradt egyelőre össze. Még feszülnek a combok, a herék, igen. Még nagyjából újra termelődöm. Csak hogy napról napra kevesebb leszek egy milliméterrel vagy egy szinonímával, és reggelre mindig elfelejtek egy idézetet. Ennyi vagyok csak, életmaradék. Apám már eltűnt az álmaimból, pedig azt hittem megkapaszkodik, mint anyám, akivel még sokszor álmodom, de természetesen nem én döntöm el, hogy mire fogok emlékezni végül.